Lébánia híveivel beszélgetett az ajándékozás öröméről. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szentév második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló miatyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szentév első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szentév célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Ez az első alkalom az egyház történetében, hogy a jubileumi szentév kezdetét hirdető szent kapuk egyikét börtönben nyitották meg. Ráadásul Ferenc pápa két nappal a Szent Péter Bazilika után nyitott szent kaput a börtönben, megelőzve így a többi római bazilika kapunyitását. A férfi rabok a szent kapu miniatúráját, a női elítéltek a börtön műhelyeiben készített olajat, kerámiákat, hímzett ruhákat, péksüteményt adtak ajándékba a pápának. A börtönőrök Krisztust ábrázoló olajfestményt ajándékoztak. A szent kapu nem varázskapu, semmiféle csodát nem tesz, de a Krisztussal való találkozásra szólít, mondta a távirat irodának Törő András atya, a Rómában működő Pápai Magyar Intézet rektora, aki részt vett a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásán szenteste. Törő András atya a távirat irodának hangsúlyozta, a szent év különleges időszaknak számít a katolikus egyház életében, és minden kereső embert meg kíván szólítani, de semmi rendkívüli újat nem tanít, ami nem lenne egyébként is jelen az egyház életében. A szent év egyházunk tanításának gazdagságára akarja felhívni a figyelmet, ami újra reményt tud adni számunkra, hangoztatta. Emlékeztetett, hogy az egyház a 16. századtól kezdve 25 évente tart rendes szentévet, amely minden alkalommal az újrakezdésnek, a reménynek az üzenetét fogalmazza meg. A zarándokok szerdától léphetnek át a Szent Péter Bazilika szent kapuján. December 29-én a Lateráni Szent János, január 1-én a Santa Maria Maggiore, január 5-én a római városfalakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja nyílik meg. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítson bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egriesek karácsony napján, december 25-én az Egri Bazilikában. Ünnepi homíliájában a főpásztor az éjféli szentmisére utalt. Lélekben oda térdelünk Mária, József és az állataikat legeltető pásztor pásztorok közé, hogy velük együtt mi is imádjuk Isten egyszülött fiát. Az éjféli szentmise elsősorban érzelmileg hangolt bennünket a megváltó születésének ünneplésére. A karácsonyi ünnepi szentmise olvasmányai inkább az értelmünk felől próbálják megközelíteni azt a nagy titkot, hogy Isten szeretetből emberré lett, hogy bennünket elvezessen az üdvösségre. Közelíthetünk a karácsony titkához, akár érzelemmel és értelemmel is egyszerre, mégis előfordulhat, hogy éppen a lényeg rejtve marad előttünk. A misztériumot ugyanis csak a hitben tudjuk megragadni teljesen, de hogy a hit szárnyalni tudjon, szüksége van az értelemre és az érzelemre egyaránt, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek homíliájában. Végül az időjárásról. Csupán kevés fátyol felhőzet érkezik, amely napközben nem fogja érdemben szűrni a napsütést, csapadék nem lesz. Az északias irányú szelet a Dunántúl nyugati felén és keleten már csak élénklökések kísérhetik. Majd mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 2 és 7 fok között alakul. Késő estére mínusz 5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we have you tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. We go along, walking in the winter wonderland. In the middle we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He said, are you married? We say no, man, but you can do this job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Unafraid, the plans that we made, walking in the winter wonderland. Circus clown.
We have lots of fun with Mr. Snowman until the other kids knock him down. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face and afraid the plans that we made. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják.
Ha az életszentségre törekszünk, mondjuk még alázatosabban, ha komolyan bűnbánatban élünk, akkor az egyház lényege fölragyog előttünk. Testvérek, kell a teológia, a dogmatika, erkölcst, a liturgika, egyházok és a többi. De testvérek, mit ér a hitigasságokat megtanulni jelesre? Krisztológiában ragyogó előadást tartani akadémiai szinten, de nem szeretni Krisztust. Mit ér tudni a keresztény erkölcstan, de egyben nem forni a fővel? Mi lesz abból ekleziogén neurózis? Vagy képmutató kettős élet? Vagy összeszorított fogakkal végzett aszkédis, amely szívtelen csontvázakká alakít? Kell a liturgika, de még mennyire kellene, hogy mi is a mi Isten tiszteletünk, hogy forrás és csúcspont, tehát ha sose iszol Jézus szentséges szívéből, ha sose mész fel a misének arra a hegyére, ahol Pió atya elájult és összeesett, mert szakrificium missze nem csak úrvacsora, az Úr titokzatos halála, akkor belefulladunk a külsőségekbe, amelyek nagyon fontosak, de csak azért, mert a mélységbe sodornak minket. Kell az egyházjog, de ha elszakad Jézus Krisztustól, mi lesz az egyházból és mi lesz a jogból? Vagy a kiskapuk tudománya, ahol mindent el lehet intézni, hogy továbbra is szenvedélyeinknek élünk, és ugyanakkor a katolikus egyházban maradjunk, ezen röhög a világ, vagy elszakítva Jézus személyétől, egy arc nélküli vallás lesz. Kellenek az egyházban a reformok, ám alapjában az egyház életét meg nem oldják. A második vatikáni zsinat, mint esemény óriási volt, de ellaposítottuk. Nem reform volt ott, megtérés. A pápa tette le arany koronáját, bíboros ment el leprásokat ápolni. Hol vagyunk ettől? Csak az a reform segít, amely a megtérés segíti elő. És mi lett a liturgikus reformból? Nem beszélek többet, nem vitatkozok. Semmi. Megtérés nem. Fordíthatjuk ide az oltárt, meg oda. Sőt, mint a profanizáltuk volna a szentet, ez nem a zsinatnak a bírálása, bocsánat, hanem ami utána jött, és ami független az előírásaitól. De hagyjuk. Az egyház lényege az életszentség. Az, hogy a Szent Istennel életkapcsolatban van. Testvérek, addig az egyház nem veszik el, amíg misézik. Amíg van átlényegülés. Ilyen nincs egyetlen vallásban sem. Föltámad Krisztus itt van. Aztán a világ éppen ezt az életszentséget várja öntudatlan is az egyháztól. Tehát a küldetésünk a világban egyszerű. Testvérek, nem az álszentséget várja. Ezt jobban utálja, mint mi, akik az egyházban élünk. Nem mentegetve a mai világot, elítélve benne mindazt, ami a három kívánságból van, de odafigyelve valóban kereső, szenvedve kereső, hinni még nem tudó kortársainkra, észrevehetjük, hogyha a szentség utánzatát találják nálunk, szinte gyűlölnek minket. Az Úr is olyan durván mondja, hogy eltapossák, de odafigyelnek az igazi életszentségre. Minden látszat ellenére az egyháztól nem kevesebbet várnak. És lehet, hogy provokálva teszik ezt, mint sok kispapunkkal, szerzetesünkkel a kommunizmusban, amikor bevitték őket katonáknak, mindenféleképpen bűnre csábították őket. Aki elesett, megvetették. Aki kitartott, tisztelték. Valahogy úgy, most nem is jut eszembe a neve, a német ferences rendtársamnak, aki a második világháborúban hadbíróság elé került, mert úgymond lepaktált az ellenséggel, mert fraternizált az ellenséggel. Hát tulajdonképpen már keresztény volt, és embernek tekintette a másikat, és egy SS tiszttel szemben egy éjszakát ott tölt, az utolsó éjszakáját, egy szűk kis cellába, és az ráfogja a fegyverét, és azt mondja, te pap, hiszel te abban, hogy van túl világ? Holnap oda kerülsz ám? Hiszek. Ordítva kérdezi tőle párszor. És ő mindannyiszor elmondja azt, ami az ő egyetlen reménye most, hogy igen, hiszek benne, remélek benne. Leteszi a fegyvert, és azt mondja neki, most pedig gyóntass meg. Hát ilyen papnál akarok gyónni. Ez a ránk fogott fegyver sokszor. Nem azt kutatja-e bennünk, hogy van még bennetek valami a szentségből, abból a hitből, amely képes a hitért meghalni? Valóban hiszitek azt, amit hisztek? Testvérek, az egyházban nagy összeroppanások ideje jött el. De ez csak látszatra összeroppanás, ez az Isten órája. És a mi bűnbánatunk órája. Amikor újra felszólít minket, szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Tudnilik, ami az egyházban nem az életszentséggel, vagy arra való törekvéssel függ össze, az el fog pusztulni. Tehát már az is kegyelem, testvéreim, hogy ezen az estén Isten meghív minket az életszentségre. Lehetetlenre hív, vigyázz! Mit mond Krisztus? Embernek ez lehetetlen. Istennek azonban minden lehetséges. A szentélevés az nem valami erőködés, hanem teljes ráhagyatkozás az élő Istenre. Pontosan az, amit eddig is kutattunk és már megtaláltunk, hogy a szentség az egy egzisztenciális ráhagyatkozás a Szent Háromság egy Istenre. Láttuk azt, hogy a szentet nem lehet elégségesen megmagyarázni a morálisból, az erkölcsből. A szent az nem túlságosan erkölcsös. Nem. Hanem Istennel együtt él. Lehet, hogy még durva hibái vannak. Találkoztam ilyen keresztényeket, de látom, hogy úgy kapaszkodik beléje, majd erkölcsös lesz. Ezért. A szentet még a vallásosból sem lehet meghatározni, amit a mindennapi életben vallásos világnak nevezünk, nem túlságosan vallásos, nem esett vallási mániába, nem. De Istenbe kapaszkodik, a bálteremben is, szilveszter éjszaka is, és a templomban is. A szent lehet, hogy a vallásos és az erkölcsös területről indul, de mindezt nagyon felülmúlja. Valahogy kitör belőle. Ugye az erkölcsnek a vasrácsaiból egyesek úgy törnek ki, mert azért az a tíz parancs az minket terhel. Hogy kilökik oldalra a vasrácsot, és mint az őrült kitör. A szentek nem ezt tették. A szentek ez egy aszcenzió lelkélet. Valóban fölemelkednek. Nem erkölcstelenek, nem erkölcs nélküliek. Erről ír a Szent Pál, aki azt írja Galatáknak, testvérek, ti a szabadságra vagytok hivatva. Lélek szerint éljetek. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, stb. Ezek ellen nincs törvény. Mérhetetlen szabadság. Ugyanúgy lehet, hogy a szent a vallásos világból indul, mint egy avilai Teréz. Na hát az a kolostor, ahol ő élt, azért azt hiszem a mostani kolostorok fölött van, körülbelül 1000 méterrel a színvonala, de azért kicsit világiasak voltak. Jöttek az udvarhölgyek, kicsit cseverésztek az apácák, ilyen kapcsolat, olyan kapcsolat, egy-egy csinosabb lovaggal egy kicsit többet beszélek, mindenek megvan. És egyszer Teréz egy nagybőjt idején megpillant egy képet, a vérrel verítékező Jézust. Úgy megrázza, hogy kilép ebből a keretből. Na úgy, hogy bent marad. Az is előfordulhat, hogy a szent az erkölcstelenből és a vallástalanból indul. A kegyelem érintése olyan totális, olyan végleges választ vált ki belőle, mint a jobblatorból. Egy egész élet gyilkossága, bűne. A jobblator nem vallásos lesz, hanem szent. Az egész életét rábízza a hallokló megváltóra. Vagy mint Kortonai Margit, akit szeretőjének kutyája elvezet szeretőjének feloszló hullájához, és látja azt a bűzt, azt a rothadást. Margit nem jó katolikus lesz, hanem szent. Ezek kegyelmi csodák, Isten tettei, de emberi csodák is. Az ember is képes így válaszolni, hogy átugorja a vallásosságnak szokásos területét, vagy az erkölcsöt. Ám a dolgok rendes menete az lenne, hogy a mi vallás erkölcsi életünk segítsen az élet szentségre, és nincs undorítóbb, nincs unalmasabb, mint egy olyan katolikus életvitel, amelyben holtomiglan, holtáiglan szövetségre lép, szerelemet köt a bűn és az erény, a vallástalanság és a vallás. Ezért van az, hogy minden adventben felszólítást kapunk, hogy a Szentlélek Isten közeledik hozzánk. Most lépjünk tovább az életszentség vizsgálatában. Testvéreik, miért a vértanukat kezdték először szentnek tisztelni? Ők a szenteknek a zsengéi. A vértanúságot vizsgálva azt hiszem nagyon sokat megtanulunk az életszentségről. A legtöbb fényt a vértanúság vet az összes többi fajta szent életre és a nem vértanú szentekre is. Mit mondanak el a vértanúk a keresztény életszentségről? Azt, hogy az egzisztenciális belekapaszkodás az Istenbe. Természetesen nem a testi halál a lényeg, még a vértanúságban sem, hanem az, ami a vértanúban a Szentlélek hatására végbe megy, az az odaadás, de olyan odaadás, amelyet a halál visszafordíthatatlansága jelez. Éppen ezért a nem kivégzettek, a vértanú halált nem szenvedett keresztények, akik azonban vértanúságra voltak jelölve, szintén a szentség erőterébe emelkedtek. Ha csak a hitükért kivégzett, tehát megöltek lennének az igazi vértanúk és szentek, akkor egyrészt felmerülne a kérdés, hogy vajon a kivégzés a lényeg, a halál a lényeg? Ez egy morbid kereszténység, nem az a lényeg. Egyébként úgy is meghalunk. Másrészt felmerülne a kérdés, hogy hát ha a halál teszi szenté őket, az, hogy megölték őket, leállt a szívük, feloszlik a testük, hát akkor a kivégző osztak valami szent áldozat bemutató szerepbe tündököletne, holott ők gyilkosok, akikért imádkoznak a vértanúk. A Szentlélek az, aki hozzásegít a vértanúsághoz, nem a kivégző osztag. Igen, az a pillanat, amikor ő képes meghalni Krisztusért. Ez a szentség pillanata. Egyébként a Krisztus kegyelme által a paradicsomi állapotba visszahelyezett embernek az életét élik ekkor. Mert Isten eredetileg az embert arra teremtette, hogy akár Évával együtt örvend, akár műveli a földet, akár eszik és iszik, Isten minden a mindenben. Ez az igazi természetünk. Egy természet ellenes állapotban vagyunk. Isten kiűztük az életünkből, és csak a kegyelemmel, és azzal együttműködve hősi fokon tudjuk azt megvalósítani. Visszatérve az előbbi gondolatra, testvéreim, az Úr Jézus halálában sem az a lényeg, hogy kivégezték. Az bűn volt, hát nem figyelmeztette őket, hogy meg ne merjétek tenni? Azzal váltott meg, hogyha ez be az emberi helyzetbe kerül, akkor a gyilkosaiért imádkozik. És az atyával kapcsolatban marad. Krisztus az örök lélek által ajánlotta fel önmagát, értünk az atyának szeplőtelen áldozatul. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Az ember is képes a lélek hatására olyan totális önáttadásra, mely a vértanú halálba bontakozik ki. A vértanú halál nem csak Krisztus áldozatának gyümölcse a keresztény ember életébe, hanem válasz erre az isteni szeretetre. Azért az ember mire képes? Testvérek, egyes szövegmagyarázók azt mondják, hogy a Szent István diákonus kivégzése annyira megdöbbentette az ősegyházat, a jeruzsálemi közösséget, hogy a Szentlélek hatására ez az ifjú diákonus megvallotta Krisztust, és a vérét ontotta, és imádkozott az üldözőért, annyira bennük élt az István története, hogy azzal átszínezték Jézus kereszthalálát, nem pedig fordítva. Amikor megfogalmazták, megdöbbentő. És az üdvösség történet elején is kapunk egy nagy leckét. Ábrahám áldozata szellemi belső áldozat volt. A halál Izsák feláldozásának parancsa csak leméri, igazolja, Isten méreteire tágítja Ábrahám odaadását. Egyébként könnyebb lett volna Ábrahámnak saját magára emelni kezet, mint arra, akit leginkább szeretett, az ő fiára, Izsákra. Tehát nem Izsák feláldozását kérte az Isten Ábrahámtól, hanem Ábrahám belső áldozatát. És ő meghozta ezt az áldozatot. Testvérek, azt mondja Izsáknak, hogy majd gondoskodik az Isten. Hogyan? Az emberi megértésen túllépi az erkölcsöt, hiszen ölni készül, de mégse nem, ő Istennek akar engedelmeskedni. Isten ezt föllebbezik Isten ellen. Amit eddig Istenről tudok, testvéreim, az összeomlik. Ne menjetek ki az egyházból azért, mert egy napon, amit Istenről tudunk, az többet már nem működik. Mert Isten amögött van. És hát az egyik legnagyobb szenvedés abban állt, hogy Isten sok utódot ígért neki, és most itt előtte megy a garancia, hogy lesz utódja. És azt mondja Isten, ezt az egyetlen értelmes bizonyítékát annak, hogy lesznek utódai, ezt is vesd el magadtól. Azért higgy abba, amit mondtam, mert én mondtam neked. És Ábrahám ezt megtette. Ez azért hasonlít távolról azoknak a szülőknek esetéhez, akiknek fiatal lányukat, fiúkat elvitte az Isten. El kell őket engedni Istenbe. Rá kell őket bízni. Testvérek, az ilyen szülők az életszentségre kaptak meghívást. Mégis Ábrahám áldozatához nem hasonlítható, mert Ábrahám Krisztus előtt élt. Mi az ő föltámadása után élünk. Aztán egy zárójelet is kell nyitnom, mert sokkal inkább áll ez azoknak az elengedésére, akiket egy keresztény törvénytelenül szeret. Igaz, hogy ez a hitnek a minimuma, de téged a szentség erőterébe emelhet vissza. Nem érd magadat a világhoz. A világ nem ismer Isten szeretetét, de még a törvényes szeretetben is. Szent Erzsébet, Szent Misa alatt, miközben a keresztre néz, Lajosnak a daliás alakján legelteti a szemét. Mise után ott zokog a templomba, és nem megy ebédelni. Lajos, akit mérhetetlenül szerették egymást, utána megy. Próbálja megvigasztalni, nem szidja, nem mondta, hogy hülye vagy, hanem azt mondja, igazad van. De mégis ott kell lenni Illemből az ebéden. És amikor Lajosnak a holttestét újra temetik, akkor ezt imádkozza a koporsónál. Isten iránti szeretetembe Lajost belefoglaltam. Remélem, hogy Isten örök életet ad majd nekünk. Figyeled? Erzsébet az Isten iránti szeretetbe olvasztotta bele szerelmét, örökké valósította. Most már érezzük, hogy a vértanukról beszélve rég nem a kivégzésről beszélünk, ám mégis a kivégzés bizonyosságával, a biztos halál tudatával vállalt Istenhez való kötődés minősül elsősorban életszentségnek. Ahogy Mórusz Tamás búcsúzik szeretett lányától, feleségétől, amint eltűnik alakjuk a folyosón, ott megy végbe az áldozat. Nem ott, amikor fellép a kivégzés helyére, ahol még pénzt is ad a bakónak, és látja, hogy remeg és biztatja. Ne félj, hát úgyis meg kell halnunk. Ez nem véres halál, ez fehér halál. És ezt nem merném neked mondani, ha nem tudnám azt, hogy ez abban a pillanatban föltámadás. Minden húsvétkor halljuk Szent Pált, ha föltámadtatok, keressétek az odafönt valókat. Mondhatnátok, Pál, még meg se haltunk, de a kereszténynek egy nap meg kell halnia, és föltámadni az Istennek, és akkor lesz a föld gyönyörű minden szenvedésével.
Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallották.
Kavart mindent, ezért létezünk is olyan rendezetlenül. Egyszer belüktek minket egy ajtón, s majd kilüknek, s közben mi tűrünk mindent olyan rendületlenül. És csak egy pár kíváncsi lépett néha fér, amilyen te voltál, amilyen egyszer voltam én. Azt is úgy tettük, hogy senki nem vett észre, ezért még ma is oly messze vagy tőlem a szeretet ünnepén. S maradtak hétköznappá szürkült színes álmok, s maradtunk valóságá törpült óriások. A körben a gyermekek, kiáltanunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont?
élni meg ezt a legszentebb ünnepet. Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem rég nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul. Miért? Miért nem lehet itt közel? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem élek el. Ahogy égnek a fények, én is elégek, ha nem lehetsz, miért nem lehetsz itt közel? Mint az élet. Lehetett nagyszerű, de még sincs ráadás. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lásson téged. Nem szabad együtt lennünk, mert azt el nem tűrné más. Én is beálltam, és beállsz te is a sorba. Hogy ki melletted áll, annak fogd kezét. És ha a kép előtted lassan összefolyna, nem kell felelned senkinek a véletlen könnyekért. Hiszen erre vártunk, s ma újra összegyűltünk, hogy egy évben egyszer boldogok legyünk. A gyermekek kiáltanunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem rég nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul. Miért? Miért nem lehetsz itt közel? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem élek el. Ahogy égnek a fények, én is elégek, ha nem lehetsz, miért nem lehetsz itt közel?
Karitász percek. Az utóbbi időben több alkalommal is megfordultunk Pétervásárán, ahol Fehér Róbert plébános atyával beszélgettünk arról, hogy hogyan segít itt a helyi katolikus Karitász. Ez alkalommal december 14-én szombaton járunk itt a településen, ugyanakkor műsorunk december 26-án kerül majd rádiónkban adásba. Robi atya, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Picit tekintsünk vissza erre az elmúlt egy hónapra, az adventi időszakra. Pétervásárán és a környéki településeken, tudom, hogy nagyon sok település tartozik ide, ebben az időszakban hogyan próbáltak segíteni a rászorulókon?
Hát most ebben az időszakban, hogy meghirdettük, mi is csatlakozzak az országos Karitászhoz, az angyalbatyú akciót, legyélte is Mikulás, 1 millió csillag a szegényekért akciót, amikor egy gyertyáját adott adományal is a rászorulókat támogatják. Csak most éppen azt beszéltük, hogy annyi sok minden van, segélyakció az adventi időben, hogy nem biztos, hogy ezt ilyennyire sűrűn kellene. Mert azért, tehát akár tetszik, akár azt is tudomásul kell venni, hogy az emberek szegények meglettek. Tehát kevesebb adomány jön be, úgyhogy lehet, hogy ez lágyvárosokban, vagy például Budapesten lehet, hogy működik, hogy ennyiféle akció van egy időre összehozva, de vidéken ez nem igazán működik. Amit nagy öröm számomra, hogy az angyalbatyú akció az már annyira elterjedt, hogy ezt meg van hirdetve, és az iskolások már maguk készítik. Összesen itt most a 11 településről beszélünk, még január 1-ig, hát akkor arra lesz a karitás csoport indul majd. Leválnak tőlünk. Most is, ha még a 11 településre gondolva, 340 angyalbatyú készült, és készül. Még most is folyamatban van, mert Pétervásárán ma december 14-én adományosztással egybekötött ebéd van. Ez már hagyományjá vált a polgármester úrnak a felesége. Eged Istvánné Bán Krisztina ajánlotta ezt föl, ezt a lehetőséget, és mihez csatlakozva ilyenkor tényleg a legrászorultabbakat szoktuk megszólítani és meghívni ide, és kapják meg a karácsonyi adományt. Mások is fognak majd kapni, csak ők már nem így ilyen keretek között, hanem vagy be lesznek hívva a plébána, vagy mi fogjuk kivinni nekik, ezt még nem tudom, még folyamatban. Illetve hát ugye az adományok, ahogy az előbb említettem, hogy nehezen érkeznek, és hát most nekünk minden évben szokott adományozni és adományokat hozni a Horváth László képviselő úr, aki bevetve a befolyását az egri cégektől szokott egy adományt összeszedni 1 millió forint értékben. Azt látni kell, hogy ez az adományosztás is úgy van, meg az adományok is úgy vannak, hogy nem csak karácsonyról szól a történet. Hát karácsony az egyszer van egy évben. Csak hát itt ugye ezen a vidéken a legtöbb ember faluban, akik itthon vannak, nem járnak el dolgozni, idén munkából élnek. Ez azt jelenti, hogy az erdőn, az már november végén befejeződött az erdei munkák, és leghamarabb, március közepén, hogyha olyan az idő, tudnak elindulni. Ami gyakorlatban azt jelenti, hogy ott van december, január, február hónap, és bizony már van, amikor január 3-án, a 4-án már csengetnek a plébánai ajtaján, hogy adjunk már valami élelmiszert, mert sajnos nincs. És ez most egyre többször fordul már elő. Ezt is látni kell, illetve, hogy hát a adakozó kedv az megfogyatkozott, illetve hát az embereknek a lehetősége is megfogyatkoztak. Ezt mi azért érzékeljük, tehát kevesebb adomány jön be, kevesebbet tudunk szétosztani, de mégis azért törekszünk rá, hogy ahova tényleg nagyon kell, oda azért az eljusson.
Megemlítette Robi atya azt, hogy képviselő úrnak köszönhetően itt vállalkozók is felajánlásokat tettek, nagyon szép adománygyűjt össze, de mi a tapasztalat, hogy a tehetősebb, módosabb emberek jobban adakoznak, vagy igaz az, hogy a szegény asszony a két pilléréből odafigyel arra, hogy másoknak is jusson, mert tudja, hogy mit jelent nélkülözni?
Hát igen, az evangélium az is úgy van, úgy él, mint annak idején, hogy ahogy Jézus mondja, a szegény asszony két pilléréből, ő mindent odaadott, amilyen csak volt. Tehát azt ma is látjuk. Ma is, amikor az egyik helyi boltban volt egy gyűjtésünk két pénteken, hát ott is, akik mind voltak önkéntesek, mondták, hogy bizony a legtöbb maga is olyan adakozott, aki majdnem, hogy maga is rászorulna, hogy mások támogassák és segítsék. Egy-kettő kivétel van, akik a módosabbak, jobban megy, de mégis ez a jellemző.
1 millió csillag.
Azt majd folyamatosan gyertják, akkor viszik az önkéntesek házról házra. Járnak vele itt például vásárra, most van egy fiatal csapat, kezd kialakulni, és hát gyerekekkel, már most újra próbálnak indítani a Caritas Juniort, és ennek kapcsán a szülők belekapcsolódtak, és hát úgy vállalkoznak rá. Tehát például most Pétervásárhelyen egy nagyon jó dolog, hogy minden héten, vasárnap más család végzi a gyertyagyújtást, és elvégezik odafent a templomban, és elvégzik mise előtt, illetve a mise után a főtérre is lejönnek, és a főtéren is a koszorúnál el van végezve a gyertyagyújtás. Hát most mondjam azt, hogy akik a templomban ott voltak, a templomból azok jönnek le, illetve azért mindig van egy-két nézelődő, aki megáll, vagy ha boltból kijövet, odafordul egy kicsit, és akkor megáll a járdán, ha nem is jön közelebb, de azért végighallgatja, hogy mi is történik. Hát ez sikerül egy kicsit felrázni. Tehát az, hogy a mai ember hogy annyira a virtuális világban él, hogy látnia, hallania kell a dolgokat, és ha lehet, hogy többször látja, többször hallja, akkor lehet, hogy valami történik vele és benne. Minden kezdet nehéz. Ez is olyan volt, hogy a legelső alkalommal a téren voltunk öten, akik végeztük. Utána azért már most úgy templomból is inkább oda jönnek, és akkor még megállnak, és azért van egy olyan 25-30 ember, aki még rászállja azt az élet, hogy akkor még egyszer ott újra meghallgatja őket. De ez úgy, hogy egy család, tehát komplettan, hogy olyan szöveget sikerült találnom az interneten, amiben, hogy apa, anya, gyerekek is bele vannak honva, és akkor egy kicsit úgy szélesebbé válik.
Kicsit szólhat mindenkinek. Hirdessük akár alkalmas, akár alkalmatlan. Sokat beszélünk arról, hogy fontos az adományozás. Még adatokról nem beszéltünk, majd ez a következő kérdésem lesz. De túl azon, hogy tárgyi adományokkal, ruhaneművel, tartós élelmiszerrel, most több száz ebéd kiosztásával eljutnak a rászorulókhoz. Van-e alkalmas idő arra, hogy a Jóisten üzenetével megtalálják ezeket az embereket?
Hát az evangelizáció maga tulajdonképpen jótékosság is evangelizáció. Mert a szeretőt Krisztus tesszük láthatóvá. Csak hát az a baj, hogy nehezen megy át először, de viszont az elmúlt időben, még advent előtt, két helyen is, ugye a katolikus karitásznak van a révszenvedély beteg szolgálata. Egy tarnán lesz, illetve itt egy pétervásári előadáson, hát sajnos egy környékünkkel nagy probléma a drog. Eljöttek a rév munkatársai, és megszólították az embereket, és az volt az érdekes, hogy tarnán leszel is, az előadás után már volt öt jelenkező, akik már kérték a segítséget. Itt is Pétervásáron is elindult 5-6 ember, hogy kérnek segítséget, a családban már probléma van, hogy bizony-bizony újra kell az egészet gondolni. Tehát most olyan társadalmi problémák vannak, és sajnos környékünkön a drognak nagyon nagy hatása van. Pontosan itt nem tudom, hogy hány dealer van, de nagyon sok, 10 felül, egy-egy településen. És ezek a könnyű drogokkal sajnos nagyon nagy pusztítást tudnak végezni. Családokban, emberi életekben, stb. Ha ki tudjuk őket mozdítani, ezeket az embereket ebből az állapotból, és megtapasztalják azt, hogy igen, ők fontosak. Tehát, hogy ők érték. Hát az a baj, hogy nincs önbecsülése, illetve alulbecsüli önmagát. Nagyon sok ember. Amikor ez párosul az, hogy bele is törődik, hogy ő nem akar változtatni, hanem már úgy bele, mondom, hogy belefásulva. De amikor hall esetleg egy lehetőséget, hogy ebből föl lehet állni, tovább lehet menni. Pláne a pétervásárai előadás az nagyon jól sikerült, mert itt már hoztak vetítőt, mutattak képet, ezt-azt, és hogy hát ugye, mivel az ember, a mai ember, mondom még egyszer, hogy nagyon virtuális, és ezt fogja föl, hogy mutattak hanganyaggal, képanyaggal, illusztrálva, hogy igen, el lehet indulni. Tehát ami korunk emberének egy talán legnagyobb problémája, és az sajnos visszavezethető a bűnnek a valóságára, hogy ha én valamiben azt mondom, hogy bűnös vagyok, és akkor ő nem akar abból fölállni, mert jól érzi magát, szinte majdnem benne. Meg elhiszi azt, hogy úgy se tudok változni. Hát magunktól nem is megy a változás. A jó Isten tud bennünket megváltoztatni. Én hiába akarok valamit, ha nem, ha jó Isten nincs mellettem, meg mögöttem, akkor nem fog sikerülni. De hogyha jó Istennek kezdjük el, akkor tudunk változni. És így tudunk elindulni. És azért mondom, hogy újra kell gondolni az egészet, mert lehet, hogy kell egy megelőző, vagy ilyen prevenciós, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam dologgal. Először ezzel kell indítani, hogy először is az emberek nyerjék vissza önbecsülésüket, mert amikor ez már megvan, akkor már nem a nyugével, a bajával, hanem már nyitottabb tud válni másra. És lehet, hogy a hitnek is jobban meg tud nyílni. Mert addig, amíg nincs önbecsülése, hanem bele vagyok fásulva, bele vagyok keseredve az életbe, bocsánat, hát ott, ha az Úr Jézus jönne, és ott állna mellette, és györömbölne körülötte, egyszerűen nem venné észre. Illetve hát a másik dolog meg ugye azért a közömbösség, amivel találkozunk. Hogy emberek mennek tönkre, és mennek úgy el, hogy nem akarnak semmit a világ, hanem, tehát, mintha azt mondanám, hogy megáll a folyó partján, és nézi, hogy folyik a folyó. De az, hogy ott van előtte a híd, és azon a hídon át kéne kelni. Nem csak a folyót kéne nézni, és akkor valahova jutna. Nem. Ő csak néz maga előtt, és nem foglalkozik senkivel. Nem. Az, hogy a jó Istenen nem foglalkozik, hát az... De egymással se. Emberekkel se. Amikor az emberi kapcsolatok tönkre mennek, és sajnos látjuk, hogy tönkre mennek, akkor utána ne csodálkozzunk, hogy az Istennel való kapcsolat sem működik, mert a kettő ez ugye ilyen összeforulva van, mert ahogy vagyok az emberekkel, úgy vagyok a Jóisten. És ahogy vagyok a Jóisten, úgy vagyok az emberekkel. Tehát ha az egyik nincs terve, akkor nincs terve a másik sem. És hogyha nincs rendben, akkor nem tudunk mit csinálni. És ma a legtöbb embernek ez a legnagyobb probléma, hogy nincs önbecsülése. Hogy én igenis ember vagyok, jó Isten megalkotott, akinek célja van, aki akar valamit a világban, akit a jó Isten valamire hívott, nem csak arra, hogy hú, belekeseredjek a világba, hanem hogy boldog legyek, legyen életem, mert a jó Istennek van életünk, meg ő által ő vele, és ő benne élünk, de hogyha nincs ez meg benne, hanem csak ilyen van, sodorja az élet. Sodorja, mint amikor az árvíz megkap egy fát, és akkor viszi ide, oda-oda. De céltalan, tehát nem tudja, hogy hova. És azért kéne az emberek önbecsülését először. És hogyha ez megvan, akkor utána már el le tudunk építeni. Ha el tudjuk őket indítani utána a hírben, akkor az még nagyobb főnyeremény, mert akkor már nem csak önbecsülése lesz, hanem akkor tágul a világ számára. Akkor tudja azt, hogy igen, van valóttan valaki, akire én számíthatok, aki mellettem van. A Jóisten, mert mindig azt mondják az ember, hogy az Isten is elhagy. De hogy hagyott el? Nem. Fordítva. Mi hagytuk el az Istent. És hagyjuk el az Istent. Amikor az Isten nincs jelen a mindennapjainkban, hanem bocsánat, csak ünnepi vendég. Tehát ezt meg lehet látni családjainkban. Amikor keresztvetés nem történik egy ünnepi asztalnál, nem mondjuk el azt a kis asztali áldást, amikor a mindennapjainknak szemszerves része az Istennel való létünk. És bocsánat, ez ugye ez egy messze vezető dolog, mert Nyugat-Európában, amit látunk, ugye ennek a ez egyik következménye ez, hogy amikor az Isten nélküliség van, de egy nagyon jó kis történetet hallottam ezzel kapcsolatban, és ezt szeretném elmondani, hogy egy zsidó rabbi beszél valahol, és akkor elmondja a mondókönyv közepén, hogy Európa, ne csodálkozzon azon, ami történik vele. Mert Európa népei megtagadták keresztény zsidók gyökereiket, és most jön egy másik nép, valahonnan máshonnan, akinek a mindennapját, a hétköznapját átjárja a hite. És erre az egyik kántoromnak a unoka húga kint él Londonban, és azt mondja, hogy elment hozzájuk egy vízvezeték szerelő, ez muszlim. Eljött a délután 5 óra, és a muszlim vízvezeték szerelő műnyeget, abba hagyta a munkát, és ott a szobába elvégezte az imádságot. Mi keresztények, mikor hagyjuk abba a munkát, mert eljött az imádságnak az ideje. Nem, mit csinálod? Még a papnak is azt mondjuk, plebános úr, este 4:30-kor legyen már a mise, mert ez és ez a sorozat megy a tévébe. Ez a probléma. Amikor a hitünk nem a mindennapi életünknek a szerves része. Persze keresztény vagyok én, de hogy vagyok keresztény? Imádkozom, meg betévedek néha a templomba, és akkor ugye mindig azt mondja, hogy hát, mert olyan hangulata van az éjféli misének, bocsánat, nem a hangulatért megyünk a Szent Misére, hanem találkozunk Krisztussal, az élő Isten fiával, aki mindannyiunk életében jelen akar lenni. De én mindig megfordítom a kérdést, de mi jelen akarunk lenni az Isten életében? Nem jó kérdéseltétel. Nem, az Isten jelen akar lenni az életünkben. De azért jött el ebbe a világba, hogy az emberiséget megváltsa, és vállalta az emberrel a sorsközösséget. Hát kell lennél több. És mi vállaljuk a jó Istent? Fölvállalom az Istent. A világ is mindenki előtt, hogy én hozzátartozom. Régen az emberek férfiak kalapot emeltek templom előtt. Az asztalnak keresztet vetettek. Most meg nem történt sem. Most ez nem a régi időknek a visszasírása, hanem az, hogy életének egyik meghatározó eleme volt az, hogy ő templom előtt ment, akkor legalább egy kalapemeléssel köszöntötte az Úr Jézust. A másik pedig a keresztvetése. És most, na, mi történik? Vasárnapi szentmise után kijönnek az emberek, és elmennek. Elmennek úgy, elmennek egymás mellett, mintha vadidegenek lennének. Személytelen. Nagyon jó lenne az, hogy látunk nagy amerikai filmekben, hogy ez az, hogy a szentmiség után a plébános, a lelkész leáll az emberekkel beszélgetni. Hát csak nem 7 falu mellett. Mert ez kivitelezhetetlen. De lenne egy személyes kapcsolat. Persze, be kell vonni az embereket, de amikor a közönség még mindig ez a nosztalgikus hit, hogy jaj, hát ez akkor gyerekkoromban ilyen szép volt, hát de könyörgöm, azóta van eltett 50-60 év. Tehát de ezt sírjuk már össze, hanem éljük a hitünket. Vagy itt van most a paphiány. És ugye ez sajnos ez részben meg kell nézni, hogy paphiány van, illetve hát még nálunk, hál' Isten, még jól állunk, de lesz. Hát a közösségnek, egy keresztény közösségnek akkor is meg kell maradni, hogy ott nem minden héten van szentmise. De megmaradnak. az egyszerűen nem működik. Mert nem tudatosan éli a hitét, hanem hát kaptam valamit, de egyszerűen a hitében nem akar egyszerűen növekedni, nem akar az, hogy Krisztus még jobban megismerni. Azt a Krisztust, aki szól hozzánk. Már ma is szól az emberhez, szólítja az embert. És nem valami teológiai előadást szólít a Jóisten, hanem a lehető legegyszerűbben. Mindig azt szoktam mondani, ha 2000 évvel ezelőtt, amikor a mi úrunk Jézus megszületett, a legegyszerűbb környezetben született. Egy barlangi stálóban. Ha akkor az Isten így jött el közénk, ilyen egyszerűen, nem volt fanfár, nem voltak lábújhegyen járó szolgák, egy betlehemi stáló szegénysége és szegényessége, akkor 2000 év után az Úristen ugyanilyen egyszerűen közelítik a ma emberéhez is. Csak a ma embere valamikor túlmisztifikálja az Istent, vagy a közösség és közönség miatt nem akar a jó Istentől semmit. És ugye ez az a probléma, amit sokan nem látnak meg, hogy bárpedig, hogyha elengedem a jó Istennek a kezét, nem az Isten lesz kevesebb, mi leszünk kevesebbek. És onnantól kezdve elindulunk egy olyan úton, hogy igen, jön valaki, jönnek valakik, és most teljesen mindenki, hogy kiről beszélünk, vagy muszlimokról beszélünk, vagy valaki másról, aki a hite szerint él, és egyszerűen mi ezzel nem tudunk mit kezdeni, hogy hite szerint él, mert neki, ha eljön az 5 óra, abba hagyja munkát, kéri szőnyeket, és leboruló, és imádja Allahot, mert neki az Isten a mindennapjainak, az életének a szerves része. Nálunk pedig, hát ez nem így működik. Tehát nem lehet a Jóisten csak ilyen tessék-lássék módjára, hogy amikor kedvem van, amikor hangulatom van, amikor éppen ráérek, hát vagy keresem az Isten, vagy akkor hagyjuk az egészet a csodába. Mert ennek így akkor nincsen értelme. Most a Jóisten nem tudjuk félrevezetni, hát mindent tud rólunk. Most akkor vagy egészével, vagy sehogy. Ugye Jézus mondja az evangélium, nem szolgálhatsz Istennek és a mammonnak. Hát el kell dönteni, hogy minek akarok, kinek akarok szolgálni. A Jóisten ugye szokták mondani, bezár ajtókat, de mindig nyit újat. És akkor nekünk az újra kell. Ha azt bezvesz, akkor azt hagyjuk, mert az már elment. Tehát ott mi ne akarjuk kinyitni minden áron előszakkal. Ha azt a Jóisten bezárta, akkor azt hagyni kell. Akkor úgy látszik, hogy ennek eljut az ideje, vége. De ha van valami új, akkor kezdjük el azt az újat.
Keresni kell az új lehetőségeket az evangelizációra.
Igen.
Robi atya, visszakanyarodok az eredeti témánkhoz, és adatokat kérek szépen. 11 települést említettünk, Pétervásárát és környékét, ahol karácsony előtt az adventi időszakban számos család kapott tartós élelmiszercsomagot és ingyen ebédet.
Összesen például az angyalbatyú az 340. A családok, ugye a településekre lebontva, összesen az is körülbelül egy, minden családot számunk, olyan 600-valahány családról beszélünk. 11 településen. Tehát ez egy folyamat. És ez erről szól is. Hát tényleg kavalkád, mert ha néha bejövünk a plébániájára, olyan, mint ahol a bomba becsapott, mert itt élelmiszer, ott játék, itt ez amaz. Az embereknek egy kis örömet szerezni, azért sosem felejtem, mert volt egy kis fő valamelyik évben. Megkaptam a csapat, és olyan boldogom. Hát ő még ilyen ajándékot nem kapott soha senkitől. És ezek azok a pillanatok, amikor az ember azt mondja, minden nehézség és minden munka ellenére ezekért a pillanatokért érdemes.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert pétervásárai plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Szétmálló hangerdő, 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 szétmálló.
Téröplén távol
rívő fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő csinglingling.